Kedden újra ima óra, 2:30-kor, hogy többen úgy jelezték, hogy akkor alkalmasak. Csütörtökön pedig folytatódik a bibliai előadások a szolgálatokházban. Most Fenyvesi Péter fog jönni, mert cseréltek volt, akinek nem volt időben jó. Amikor Fekete István nevét meghalljuk, akkor kis könyvek jutnak eszünkbe, történetek. Biztos látom, a gyerekek mosolyognak, hogy Tüskevár, Vuk, Féliberek, sorolhatnánk. Ő 1900-ban született, nagyon nehéz élete volt, a két világháborút átélte, istenfélő ember volt, és úgy látszik, hogy már akkor is könnyen kimondták az emberek, hogy imádják a tárgyakat, vagy különböző személyeket, és őnek van egy írása ezzel kapcsolatban, be van kapcsolva a mikrofon? Szilárd? Ja, köszi. És én nem tudnám olyan jól elolvasni, hogy inkább elhoztam. És ő felhívja a figyelmünket, hogy csak a Jóistent imádjuk.
Kedves hallgatóim, Fekete István az Ima vagy Imádás című írása imád igénk használatára figyelmeztet.
Az ima nálam nagyon régen kezdődött, szinte emlékeim legelején. Ülök az ágyban, és egy pár száraz, öreg kéz összefogja az enyéimet. Mondd, kisfiam! És én mondtam utána az imát. Az ágy puhasága simogatott, az est zsongított, az álom a szemem körül járt, és én mondtam az imát, és gyönge gyermeki képzeletemmel felemeltem lelkem az Istenhez. Később, a diákévek kamaszos rohanásában, az ima a templomot jelentette, ahol elcsitultak az űrzavaros vágyak, lassúra vált a lépés, tompán koppantak a szentelt kövek, és az oltár előtt lobogó örökmécs mindig megmelegített, ha kinyújtottam feléje didergő kezemet. Ekkor már nem könyvből imádkoztam, és nem is a régi kis imádságokat mondtam. A kivilágosodó értelem szavakat keresett, melyek újak, szépek voltak, és csak az én örömömet, bánatomat, kérésemet vitték az örökkévaló elé. Aztán jött az előbbi világégés, és mindig mélyen megrendített az imára zendült kürtök rivalgása, s a térdre hult harctérre induló századok halálos csendje, ahol szinte érezni lehetett az elhagyott otthonok felé szálló gondolatokat, aggódást, szeretetet, igazi imát, ami hangtalanul szárnyalt a halál felé induló férfiak lelkéből. Aztán jött a zuhanás Trianon halálos völgyébe. Jött a megalázás, a szégyen, az elesettség, szegénység, járvány, és jöttek az imák. Az egész nemzet megtanult imádkozni. És nem szégyelték már a férfiak sem egy-egy szóra befordulni a templomba. Ezek a férfiak többnyire megjárták a harctereket, és megtanulták, hogy egyetlen félelem örökös csak, nem a halálfélelem, hanem az Isten félelem. És ahogy az imádság felé fordult a nemzet, úgy emelkedtünk ki a halálra ítéltség posványából. Amilyen csendesek lettünk, olyan hangos volt körülöttünk a győztesek páholya, és amilyen fennhéjázók voltak ők, olyan alázatosak lettünk mi. Mert akkor éreztük már, hogy az alázatosságnál nincsen nagyobb a világon. És elhallgatott körülöttünk az erőszak süvöltése, mert halkan szólni kezdtek a kassai harangok, és meghallhatták az egész világon, amikor a dómban a magyarok Te Deumot imádkoztak. Nagy, szent pillanatokban mindig az ima volt velünk, mellettünk, értünk. Nagy örömökben, nagy sírásokban, csendben és viharokban. Ima, ima. És most mégis mind több helyen hallom, olvasom, hogy valaki imádja a lencsefőzeléket, imádja a karóráját, imádja a kirándulást és a táncot. Préda lett ez a szó, melyet magyar parasztól sohasem hallott senki, és elkopott lassan, mint a kocsma küszöb. Mindenki imád mindent. A lovát, a szeretőjét, a nyakkendőjét, megszentségtelenítve egy szót, az emberi lélek néma himnuszát. Tisztaság, a kérés, a vigasz, a félelem, az istenkeresés egyetlen utolsó felkiáltását, amikor már nincs semmi, de semmi segítség. Ments vár, csak az ima. Ne imádj hát mindent, édes magyarom! Ne szord lelked aranyát, nyelved szépségét a rombolás disznai elé. Ne imádj semmit, csak az Istent! Mert nem tudod, milyen idők jönnek. És nincs az a vihar, mely elpusztíthatna, ha veled van az imádság, és veled van az Isten.
Talán az iskola, ha befejeződik, akkor megint elmehetünk a Kis Balatonhoz, a bringákat elvisszük utánfutóval, és akkor ott az emlékházat is esetleg megnézzük, meg Matula bácsi kunyhóját. Ugye elgondoltam, hogy milyen jó lenne újra kirándulni majd együtt. Most énekeljük el ezt a szép éneket, emelt fel szemed Jézusra. És utána pedig gyerektörténet következik. Hát a hatásosra. Gyerekeket várjuk előre, hogy van kedvetek, gyertek.
Szeretettel köszöntöm a gyülekezetet. Örülök, hogy újra így itt lehetünk köztetek. Papai testvérek is üdvözlik a gyülekezetet sok szeretettel. Mi már találkoztunk az asztal alatt. Kint. Hoztam nektek egy képet. Ismeritek, hogy ez mi? Szerintem ők látják, nekik meg jó szemük van. Hát ugye ez egy hernyó. Attila bácsi mostanában tartott egy, mindig küldi ezeket a Gyerekek Jézusnak című kis leveleket, és az egyikben olvastam erről a hernyóról. És annyira megtetszett, mondom, akkor elmondom nektek is, ha nem olvastátok. Szóval ez egy hernyó. Mit csinál a hernyó szerintetek? Mi a dolga? Napközben reggel föl kell? Eszik. És napközben? Eszik. Délután? Eszik. Állandóan eszik. Rág. Állandóan rág. Ez a dolga neki, ugye? Rág. Azért van itt ez a hernyó. Itt most épp a köveken van, de keresi a helyét, hogy hol tud rágni. A hernyó rág. És valahogy úgy vagyunk mi is, hogy így rágunk. Rágjuk a anyának az idegeit, amikor bent vagyunk a boltba, hogy vegye meg nekünk, ugye, mondjuk ezt a müzli szeletet, ha egészségesen akarunk gondolkodni. Rágjuk az óvónéninek is, vagy a tanítónéninek is, ugye a türelmét, hogy mindig mással beszélgetünk. Esetleg rágjuk a testvérünknek a fülét is, hogy adja oda azt, amit ő kapott, de nagyon vigyáz rá. Rágunk, akarjuk magunknak a dolgokat. És így vagyunk valahogy mi emberek, hogy rágunk. Én is rágtam egyébként kiskoromban a szüleimnek a türelmét, a nagymamámét. Én még csak 8 éves voltam, de már 4-szer voltam kórházba. Eltörtem a kezemet, eltörtem a lábamat. Tüdőgyulladásom volt, napszúrást kaptam. Egyik se fertőző betegség. De hát a szegény nagymamám azért nagyon megrágtam ezzel az ő idegeit, mert rá voltam bízva. Úgyhogy így rágunk, és így voltam én is, aztán egyszer valami történt velem, és megváltozott az életem. Ez a rágcsálásból egy más élet lett, de akkor én már nagyobb voltam. Mit gondoltok, mi történik ezzel a hernyóval egy idő után? Bebábozódik. Aha. Az mit jelent, hogy bebábozódik? Mi történik ott a bábba? Ezt tudjátok? Átalakul lepkévé. Aha. És ugye ebből a hernyóból egy ilyen lepke lesz. Egy ilyen szép kis lepke. Tetszik neked ez a lepke? Tetszik, ugye? Egy ilyen lepke lesz belőle. Nektek melyik tetszik jobban? Mind a kettő tetszik. Ha választani lehetne, melyik szeretnél lenni?
Hát a lepke.
Aha. Ilyen, valahogy így vagyunk teremtve is, hogy valami olyasmit szeretnénk, amiben mások is gyönyörködnek. Ami nem mindig arról szól, hogy mi magunknak összeszedjük, összekaparjuk azt, amire szükségünk van, hanem hogy szeretnénk egy kicsit följebb emelkedni, nem? Ti még nem álmodtatok olyat, hogy repültök? Én is álmodtam, ezt nagyon szeretem. Hogy kicsit följebb ebből a világból, hogy gyönyörködhessenek bennünk az emberek. Hogy Isten is azt akarja, hogy ahogy megváltozik ez a megváltozik a hernyó leptévé, ugyanúgy akarja megváltoztatni a mi szívünket, a ti szíveteket is. Hogy gyönyörködjön bennetek. Ő meggyönyörködjön bennetek, anya, apa, hogy tudjatok egy kicsit repülni, tudjatok egy kicsit örülni ennek az életnek, és másokat is felvidítsatok ezzel. Szeretnétek ilyen pillangók lenni? Imádkozzunk érte? Úrunk Istenünk, köszönjük te neked azt, hogy itt vannak előtted ezek a gyerekek. Olyan hálásak vagyunk neked azért, hogy adtad őket a szüleiknek, és hogy neked terved van az ő életükkel, te formálod az ő életüket, hogy el akarod juttatni az ő életüket is oda, hogy valami csodálatos jöjjön ki belőle. Valami új, olyasmi, ami most talán még nem látszik, de köszönjük Istenünk, hogy ez Jézus Krisztusban van. Hogy amikor Jézus Krisztushoz megyünk, és most így hozzuk ezeket a gyerekeket eléd, Uram, hogy te formáld az ő szívüket, te alakítsd át az ő szívüket, te hozd ki belőlük azt a szépséget, amit beléjük helyeztél, hogy tudjál bennük gyönyörködni, és tudjanak az ő szüleik, hogy tudjon a gyülekezet, tudjon mindenki gyönyörködni az életükben. Áldj meg az Úr benneteket, és tartson meg benneteket is. Nagyon növekedés ebben. Amen.
Várjatok, már hoztam már ajándékot. Sejtitek, mi az?
Választatok hernyőt. Mindenki választatok. Nem tudod, mi van a másik felé, mi lehet? Na, miért választatok? Citrom lecse. Mindenki szerint. Te még olyan, hogy így is választhatsz. Melyik tetszik? Aha, kék. Nekem is ez a kedvenc. Jó. És Erzsi néni majd meg tudja mondani, hogy melyik, mi már ő diktálta őket, hogy melyikeket keressük ki. Én nem tudom a nevüket.
Maradt még néhány pillangó. Vannak itt nagyobb gyerekek is, akik már tudnak írni, olvasni? Azoknak nem adom oda, csak így. Van nekem négy darab ilyen kis lapocskám. Ezzel van három kérdés azzal kapcsolatban, amit az Isten tiszteleten el fogok mondani. Ha figyelsz, akkor ezt a három kérdést ki tudod tölteni. És akkor kapsz érte egy pillangót. Ki szereti ezt, a kihívást? Na, senki? Nem. Nem kell még egy pillangó. Jó. Akkor majd legközelebb. Nem véletlen maradt meg. Na. Amikor ezt a képet így felmutatom, akkor így jó? Akkor én a másik oldalát látom. Ti látjátok a pillangót, én látom a hernyót. És így volt Jézus, amikor lejött erre a földre. Ő megmutatta nekünk az atyát, megmutatta az atyának a szépségét, de ő magának szembesülnie kellett az emberi léttel, azzal a féreg voltunkkal, azzal az önzésünkkel, amiben mi éljük az életünket ezen a világon. Ő ezt látta, ezt érezte, ebbe bújt bele a mi bőrünkbe, ebbe volt bennem. Azért, hogy tudjon velünk azonosulni. Azért, hogy megértsük azt, hogy milyen mélyre süllyedtünk, és hogy milyen mélyre jött értünk. És azért, hogy aztán eltapossák őt, mint egy férget. Ugye így is mondja a Zsoltár, hogy féreg vagyok, nem férfiú. De aztán miután A sírban volt, mondjuk azt, hogy bebábozódott. Tehát a sírban töltött egy időt, utána Isten szent lelke megérintette, és feltámasztotta, és gyönyörűen jött ki. És ez az ígéret mindannyiunk számára, hogy igen, most ebben a testben éljük a mi életünket, de Isten újat hoz ki belülünk. Újat hoz ki azokból, akik oda mennek Krisztushoz. Mert a változás Jézus Krisztusban van. Ő benne van új élet, ő benne vannak. Ő benne vannak azok a szépségek, amiket tervezett felőlünk az Isten. Ő az, aki nekünk hitszárnyakat tud adni, aki fel tud emelni erről a földről, hogy tudjunk az ég felé szárnyalni, hogy ne csak rágjuk a feleségünk fülét, vagy a munkatársunkat, hogy ne csak, ahogy a gyerekeknek mondtam, hogy ne abból éljünk, amit másoktól ki tudunk rágni az ő életükből, az ő türelmükből, hanem éljünk abból, amit Krisztus tud nekünk adni, az ő szeretetéből. És Isten ezt akarja a mi életünkkel, hogy felemelni bennünket erről a földről, hogy elszakítson bennünket ettől a levéltől, amiben annyira bízunk, amire azt mondjuk, hogy ezt ma mindenképp meg kell lennem. És hogy újat kezdjen bennünk. És amikor felnéz valaki egy lepkére, akkor felnéz az égre. És valahogy ilyenné akar Isten bennünket tenni, hogy az embereknek a tekintetét valahogy felemeljük nem magunkra, hanem az égre, ahol az Isten lakik. Hogy őt lássák meg. Emlékszem, ugye most volt a Gabika egy éve, halt meg körülbelül, és akkor, amikor úgy meglátogattam, így február vége fele, akkor írtam a naplomba bele ezt, hogy olyan az emberi élet, mint a tűzből felszálló szikra. Húz egy fényes csikot a sötét égre, majd kihűl és kialszik. De Isten feltámasztja benne hívőt, és mint csillag fog ragyogni örökkön örökké Isten dicsőségére. Valahogy a mi életünk is olyan, hogy tényleg nagyon rövid az élet most ezt. Ugye talán inkább az idősebbek tudják ezt megmondani, hogy ez egy nagyon rövid. És vajon milyen a mi életünk? Van-e bennünk isteni tűz? Ha csak egy ember fel tudna emelni a szemét, és egy ember fel tudna nézni, csak azért, mert látja azt, hogy a te életed az Istenért ég, és hogy azért arra vágysz, az Isten felé szállsz, te magad is felfele, ahogy a tűz szikrája felfele, ami ki nem hűz. Ha csak egy ember felemelné, én azt mondom, ha egy ember felemelné a fejét emiatt, ahogy hallotta a bizonyságokat, amiket mondtam, vagy ahogy látta az életemet, ha csak egy ember felemelné, azt mondom, megérte elégni Istenért. Reménységet akar az Isten adni. Hogy több van ebben az életben, mint ez a falevél, amit rágunk, ami aztán elfogy. Hogy fent, Isten fent akar bennünket látni. Ezen a mai napon is akar adni az Isten nekünk valami valóságos jót az ő igéjéből. És nagyon boldog vagyok emiatt, hogy szól Istennek az igéje. És amikor az ige szól, ahogy a szombatiskolán is volt róla szó, hogy az nem tér vissza, azt mondja Isten, nem tér vissza üresen ő hozzá. Az ott valamit megtesz. Vagy megkeményíti az életedet, vagy pedig meglágyítja a szívedet. Valami történik. Attól függ, hogy mivel találja szembe magát. Ha ellenállással, akkor megkeményíti, ha befogadással, akkor meglágyítja. Senki nem megy ma ki innen úgy, ahogy bejött. Ez biztos. És ez egy örömhír. Ez nem fenyegetés, ez egy örömhír. Hogy így állhatunk hozzá, hogy Uram, szólj! Szólj ma hozzám! És ez nagyon... Ez az evangélium. És nézzük ezt az igét, Hadd kérdezzek valamit. A délelőtt vagyunk, vagy délután is? Délelőtt. Mert ha délután is, akkor ketté veszem. Ha csak délelőtt, akkor meg egy darabig maradunk. Súgnak nekem. Jó, rajtatok áll, hogy meddig akartok maradni. Hogy legyen?
Még egy fél óra.
Még egy fél óra. Az negyed egyig, azt mondod? Aha. Talán a felével végzek. Akkor a következőt majd a következő szolgálatban mondom el. Legközelebb jövök hozzátok. Jó. Hát meglátjuk az Úr, hogy vezet. Van egy ismerősöm, az nem tudom, hogy csinálja, de mindig olyankor van ott, ahol én prédikálok. Veszprémbe találkoztam vele, Zalaegerszegen, Nagykanizsán. Valami miatt mondtam is neki, biztos, hogy neked ezt háromszor kell ugyanazt hallanod. Mert erre szükséged van. És most is Nagykanizsán voltam, és hát ezt a prédikációt tartom. És akkor mondta, hogy na, akkor jöhet a vizes prédikáció. Ez egy ilyen vizes prédikáció lesz. Felolvasom, jó? Ismeri mindenki, de azért felolvasom, hogy lássuk a történetet. A Máté 14:22-33. És mindjárt kényszerítette Jézus az ő tanítványait, hogy szálljanak be a hajóba, menjenek át előre a túlsó partra, míg ő elbocsátja a sokasságot. És amint elbocsájtotta a sokasságot, felment a hegyre magányosan imádkozni. Mikor pedig beesteledett, egyedül volt. A hajó pedig immár a tenger közepén volt, a haboktól háborgatva, mivel a szél szembe fújt. Az éjszaka negyedik részében pedig hozzájuk ment Jézus a tengeren járva. És mikor látták a tanítványok, hogy ő a tengeren jár, megrémültek mondván, ez kísértet, és a félelem miatt kiáltoztak. De Jézus azonnal szólt hozzájuk mondván, bízzatok, én vagyok, ne féljetek. Péter pedig felelvén neki mondta, Uram, ha te vagy, parancsolj, hogy hozzád mehessek a vizeken. Ő pedig mondta, jöjj. És Péter kiszállván a hajóból járt a vizeken, hogy Jézushoz menjen. De látva a nagy szelet, megrémült, és mikor kezdett süllyedni, mondta, Uram, tarts meg engem. Jézus pedig azonnal kinyújtván kezét megragadta őt, és mondta neki, kicsiny hitű, miért kételkedtél? És mikor beléptek a hajóba, elállt a szél, és átkelve eljutottak Genezáret földjére. Jó, ez volt a Mátéban, még a Jánost elolvasom, mert ez a több mindent mond. János 6:14-21. Az emberek azért látva a jelt, amelyet Jézus tett, mondta, bizonnyal ez az proféta, aki eljövendő volt a világra. Jézus azért, amint észrevette, hogy jönni akarnak, és őt elragadni, hogy királyát tegyék, ismét elvonult egymaga a hegyre. Mikor pedig esteledett, lementek az ő tanítványai tengerhez, és beszállva a hajóba mentek a tengeren túl Kapernaumba. És már sötétség volt, és még nem ment hozzájuk Jézus, és a tengeren nagy szél fújt, és amiatt háborgott. Mikor azért 25 vagy 30 futamatnyira beelvesztek, meglátták Jézust, amint jár a tengeren, és a hajóhoz közeledik, és megrémültek. Ő pedig mondta néki, én vagyok, ne féljetek. Be akarták őt venni a hajóba, és a hajó azonnal azon a földön volt, amelyre menni akartak. Nem fogjuk így az egész történetet átnézni, inkább szeretnék kiemelni belőle részeket. Tehát ugye az előzményekről inkább János ír. Ugye ez az az eset, amikor királlyá akarják kenni Jézust, és mert hát megetetett egy nagy sokaságot. És hát úgy gondoljuk mi is, nem, hogy hát ilyen ember kell nekünk, ilyen király kell, aki ételt ad nekünk, aki meggyógyítja a betegeinket, aki a harcban elesett katonákat feltámasztja. Hát ilyen király kell Izraelnek. Nekünk is ilyen király kellene, szerintem. Mindenki ennek örülne. És ez a nagy lelkesedés, ez átragadt a tanítványokra. Hát végre, nem ehhez a kis szektához tartozunk, egy tanító, akit egy csomóan lenéznek, főleg a farizeusok közül, és mi csak itt vagyunk szegényen, és most eljött az idő, igen, királlyá kell kenni Jézust. És ők is beállnak a szervezkedésbe, azt írja Ellen White erről a részről, hogy elkezdtek ők is, úgy rájuk ragadt ez a lelkesedés. És Jézus kiszólítja őket, és olyat tesz, amit nem sűrűen parancsol nekik, hogy na innen most menjetek el, szálljatok be. És ez a háborgás, ami bennük van a tanítványokban, ez valahogy folytatódik. És ez a háborgás, mintha az elemekre is átragadna, és mi is így vagyunk, nem? Néha, hogy amikor háborgunk, néha ez a háborgás átragad a környezetünkre, még a kutyára is talán. Tehát, hogy már mindenki ugat, meg mindenki háborog, és így voltak a tanítványok is, hogy már akkora vihar volt körülöttük, ami a szívükben volt, valahogy az volt körülöttük is. És egy ilyen helyzetbe kerülnek. Azért nehéz dolog szembe menni a tömeggel, nem? Úgy hívjuk ezt ma talán, hogy csoportnyomás. Vagy hát a közösségnek a vonzása. Tehát van egy vonzás abban, hogy mi tartozunk valahová. Ugye a Gábor cigány gyülekezetben vagyok, és az egyik fiú az ebédnél azt mondja, hogy Géza bácsi, nekünk miért nincs országunk? Hát mert ugye Romániába jöttek. Mondom, van nektek országotok. A ti nyelvetek, a ti ruhátok, a ti beszédetek. Ez teljesen egyedi. Ez a ti országotok most. Ez tart össze benneteket. Ahogy a zsidókat is nagyon hosszú ideig. Ugye nem véletlen olyan erős közösségek ők. Nekik az az országuk. És így voltak ők Babilonban. És ugye mondják is, hogy hát van egy nép, a te népet közül, mondják a királynak, akinek mások a törvényei. És mégis itt van közöttünk. Tehát, hogy megtartja. Tehát van ennek egy megtartó ereje is, hogy tartozol egy közösséghez. Ennek a közösségnek is van megtartó ereje. Nem véletlen hozta létre Isten ez egyházat. Van neki megtartó ereje? Hát Isten a közösség. Tehát ő közösségben gondolkodik. De a közösségnek lehet egy negatív hatása is az életünkre. Ez egy pozitív dolog. Hozzánk is, amikor bejött a Detti, egy fiatal lány volt, bejött főzőkörre, kifestve szája, ekkora fülbevalókkal, tele karperecekkel. És nagyon érdekelte ez a főzés, és egy idő után elkezdett járni Biblia órákra. Aztán elkezdett járni gyülekezetbe, aztán megkeresztelkedett. És amikor járogatott, azt vettem észre, hogy eltűnt róla a smink, eltűrtek ezek a nagy fülbevalók. Senki nem mondta neki, hogy hát itt szoknya eddig érjen, vagy ez legyen, vagy az legyen. És valahogy ezt úgy levette, hogy itt ez van. Itt ez van, és akkor érezte jól magát, amikor így kezdett el öltözködni, így kezdett el gondolkodni. Tehát így vezette, szerintem vezette az Isten ebben a dologban, és így változott az ő élete. Tehát ha hagyjuk az embereket, hogy Isten változtassa őket, akkor megváltoznak. Ha azt mondjuk, hogy fülbevalót ne hord, akkor elkezdenek lázadni. Tehát valahol kell egy bölcsesség ehhez, kell egy türelem ehhez, hogy Isten türelmes hozzánk. De van ennek a csoportnyomásnak egy másik változata is. Ezt akkor tapasztaltuk meg, amikor Budapesten voltunk. Volt ott egy tűzijáték néhány évvel ezelőtt, jó néhány évvel, egy 10 biztos van, augusztus 20-ai tűzijáték, ahol nagy vihar tört ki. Emlékeztek talán rá. És ott voltunk mi is a Petőfi hídon, és nagy tömeg volt, néztük, egyik gyerek a nyakamba volt, néztük a korlátnál álltunk, néztük a tűzijátékot, és akkor láttuk, hogy sötétedik el az ég. És akkor néztem körbe, mindenki áll. És láttam, hogy jön közelebb a vihar, és mindenki áll, nem mozdult senki. Van egy tehetetlensége, van egy biztonságérzet ebben. Hát mindenki itt csinálja. Hát mindenki itt van. És akkor egyszer talán Erzsi mondta, hogy most már menjünk. És akkor elindultunk, és na végén elkezdtünk már futni, és akkor leszakadt az ég. De tényleg olyan volt, mintha vödörrel, egy vödör vizet a fejedre öntöttek volna. Teljesen. De 5 másodperc alatt eláztunk totálisan. De még mi időben indultunk el, mert ugye a tömeg akkor indult, amikor odaért a vihar. Nehéz elindulni. Nehéz azt mondani, hogy fehér, ha mindenki azt mondja, fekete. Nehéz azt mondani, hogy szombat, ha mindenki azt mondja, hogy vasárnap. Nehéz azt mondani, hogy bűn, hogyha a legtöbben azt mondják, hogy másság. Vagy nehéz azt mondani, hogy házasság, hogyha a legtöbben azt mondják, hogy élettársi viszony. Nehéz azt mondani, hogy kegyelem, hogyha mindenki azt mondja, hogy feszíts meg. Nehéz szembe menni. És ez azért van, mert valahol a csoport visszaigazolja azt, hogy kik vagyunk. Tehát egy közösségre szükségünk van, hiszen a közössége által magunkat is jobban megismerjük. De igazán Jézus Krisztus által ismerjük meg magunkat. Úgyhogy azért vagyunk ma itt, hogy bármilyen nyomások is vannak. És ugye azt is látjuk, hogy az utolsó napokban egy ilyen időszak lesz, amikor mindenki mást fog mondani, mint amit az Isten népe hirdet. És akkor ezzel kell kiállni, és ezzel kell szembenézni. Azt mondja az ige, hogy a hajó pedig immár a tenger közepén volt, és a haboktól háborgatva, mert szembe fújt a szél, az éjszaka negyedik részében. Egész éjszaka nem jutottak előbbre. Ez 3-6 kilométer. Utoléri őket Jézus gyalog. Tehát ennyit sikerült neki kevezni egy éjszaka alatt, mert megtették azt, amit kért Jézus, de nem szívből. A szívükben nem ez volt. Tehát sokszor mi is úgy vagyunk, hogy megtesszük azt, amit a tanítónéni kér, amit a főnök kér, megtesszük azt, amit Isten kér, de szívünkben lázadás van, ellenkezés van. És legszívesebben szembe mennénk ezzel az akarattal, de megtesszük. De nem jutunk előbbre. Voltatok már így, hogy nem jutok előbbre egy dologban? Pedig látszólag az Isten kérte. És hozzájuk megy Jézus a tengeren járva. Ez nekem nagyon tetszik. Jézus a tengeren jár. Jézust nem befolyásolja a közhangulat. Ugye azt mondja egy más helyen az ige, hogy a vizek, amiket láttál, népek, nemzetek, a Jelenések könyvében van, hogy valahol Jézus ezek fölött van. Őt nem szippantotta be a világ. Ő nem kötött kompromisszumot. Amikor királlyá akarják kenni, akkor elbocsátja a tömeget. Amikor le akarják lökni a szikláról, átmegy közöttük. Se a magasság, se a mélység nem szédítette meg. Mert ő tudta, honnan jön és hová megy. Ő ezeken felül volt. Ő ezeken járt. Nem süllyed bele. Nem süllyed bele a vitatkozásba. Ki tett engem köztetek osztóvá? Ugye jöttek ezekkel a tyúkperekkel hozzá. Ki tett osztóvá benneteket köztem? És rendben volt az identitása. Ő tudta ki. Igazából akkor tudunk megmaradni a vízen, ha rendben van az identitásunk. Ha tudjuk, hogy kik vagyunk. ha még embereknek akarnék tetszeni, Isten szolgálja bizonyára nem lennék, azt mondja Pál. Felhívott egyszer egy ismerősöm nemrég, mondja, hogy nagyon nehéz a prédikátor szolgálata, ő úgy gondolja, még nem prédikátor, de úgy gondolja, mert hát mindig csak adni, és nem jön visszajelzés, és ha nem jön visszajelzés, akkor úgy elfárad az ember. És mondtam neki, hogy valóban jó dolog a visszajelzés. De ha visszajelzésre építed az életedet, akkor nagy bajba kerülsz. És nagy bajba kerülnek azok is, akiknek prédikálsz. Mert kompromisszumot fogsz kötni. Mert ha te visszajelzést akarsz, akkor olyat fogsz mondani, ami tetszik az embereknek. De sokszor olyat kell, néha kell olyat is mondani, ami nem tetszik. Olyat kell mondani, ami Istennek tetszik, amit Isten akar mondani. Ezért nehéz dolog a prédikátorok élete. Én úgy gondolom. Én nem vagyok prédikátor, de múltkor nekem is kellett egy olyan ige hirdetést tartanom, amit meg kellett mondanom az elején. Ez nehéz lesz. Nehéz is volt. Egyszer volt egy testvérpár, nem testvérpár, házaspár. Problémájuk volt, és imádkoztunk értük. Ők böjtöltek, imádkoztak, én is egy hétig, és a hét vége fele, amikor már talán pénteken, szombaton lehetett, imádkoztunk, és az imádság végén adott egy gondolatot a Szentlélek. És mondtam, hogy azt mondja az Úr nektek, hogy jaj nektek, ha mindenki jót mond rólatok. És a feleség mondja, hogy hát ő ezt nem érti, hogy ez miért mond ilyet az Úr. A férj pedig rám nézett, mondja, hogy hát, ahogy az imádságot befejezted, pont ez a gondolat jött a fejembe, hogy de jó lenne, ha minden ember szeretne és jót mondana rólam. És ez azért volt nagyon fontos, mert ez volt a problémája. Emiatt bőjtöltünk, ezt jelentette ki az Úr, hogy ez a problémát, hogy nem vagy határozott, hogy megadod magad a körülményeknek, hogy igazából mások tetszésére éled az életedet, és most olyan helyzetbe kerültél, amiből nem tudsz kimászni emiatt. Jaj, nekünk, ha mindenki jót mond rólunk. Aztán azt mondja Jézus, hogy én vagyok, ne féljetek. Ki az én? És megnyugodtak. Nem mutatkozott be, hogy Jézus Krisztus vagyok, megváltótok, vagy a tanító, én vagyok a mester, ne féljetek. Csak annyit mondott, hogy én vagyok. Miért gondolod, hogy ez elég?
Megismerték a
hangját. Igen, ezt mondja az ige, hogy az én juhaim hallják az én szómat. Tehát én is, amikor kizártam magam füreden a lakásból, akkor, és becsöngettem, nem azt kérdezte, vagy amikor kérdezte, ki az, nem azt mondtam, hogy Bella Géza vagyok, engedj be, hanem azt, hogy én vagyok, engedj be. Tehát, hogy azt mondja Jézus, az én juhaim hallják az én szómat. Ismernek engem, és nem követnek idegent. A vízenjáráshoz egy fontos dolog, hogy ismerjük azt, aki szól. Hogy ki az, aki mondja, hogy én vagyok. És akkor jön Péter, és azt mondja, hogy parancsolj nekem, hogy hozzád mehessek a vizeken. És mondja Jézus neki, gyere. És ő kilép. És nekem ez egy nagyon nagy tanítás volt. Itt egy nagy dolgot értettem meg, amit eddig nem. És ez pedig az volt, hogy lehet, hogy van a szívedben egy vágy. Hogy te valamit szeretnél tenni. Akár egy szolgálatot, akár egy ajándékozás, vagy bármi.
ahogy volt Péternek a szívében is a vágy. Meglátta Jézust, és azt mondta, ilyen az Isten, ekkora lehetőségek vannak Jézusban. Hát mi csak kenyeret akartunk. Hogy kinyílt előtte a világ, hogy ezt ő akarja adni nekünk is. De kért egy visszaigazolást Jézustól. Tehát sokszor, amikor az Isten valami vágyat a szívedbe elültet, hogy valamit tegyél, tanulj zongorázni, vagy tanulj énekelni, vagy menj egy másik városba dolgozni, vagy szolgálni neki. Kell kérni egy visszaigazolást. Kell várni egy visszaigazolásra tőle. Mert annyi vágy, és annyi indulat és érzés van bennünk. És nagyon sokszor ezek testi vágyak, testi indulatok, emberi gondolatok. Nekem például volt egy, amikor, lehet, hogy mondtam is, gyülekezetben üldögeltem éppen, és ugye ez a vágy jött fel a szívembe, hogy Uram, én szeretném ezt a szabadító szolgálatot csinálni. És ez csak úgy feljött bennem ez a vágy, egy gondolat volt. És akkor elmentünk egy testvérhez, aki ezzel foglalkozik is, de nem azért mentünk el, hanem azért, mert nekem voltak problémáim, félelmeim voltak, amik úgy leterhelték az életemet. És úgy imádkozzon, értem, ha már van ilyen ajándéka. És tényleg imádkozott értem. De amikor bementünk, így leültetett bennünket, nem ismert bennünket, és mondja, hogy hát nézd, ez a szabadító szolgálat, ez nem egy bonyolult dolog. Majd meglátod, megtanítalak, hogy mik ezek a lépések, hogy hogyan kell ezzel foglalkozni, hogyan kell emberekkel foglalkozni, és majd meglátod, hogy ez hogy működik. De én nem mondtam neki semmit. Én nem mondtam neki, hogy nekem mi volt a szívem, de szerintem a feleségemnek sem mondtam ezt. De nem tudott róla. Egyszerűen, ahogy bementünk, elkezdett erről beszélni. Csak utána imádkozott értem, és valóban megszabadultam ezektől a szorongásoktól, ezektől a félelmektől. És megmutatta Isten, hogy igen, amire vágysz, az nem egy rossz dolog. És most megtapasztalhatta te is, hogy ez mit jelent. Mit jelent szabadnak lenni? Mit jelent megszabadulni a félelmettől, a szorongásoktól? Tehát lehet, hogy van egy vágy, de és Isten ezt vissza fogja igazolni. Ha ő keltette, akkor vissza fogja igazolni az életedbe. Hogy ez jó. Ha ez egy olyan dolog, volt olyan is, hogy úgy gondoltam, hogy ez az Isten akarat, mert azt gondoljuk, hogy a lényeg az, hogy Isten akarata legyen, akkor azt én tehetem. Nagyon sok dolog van, ami az Isten akarata, és mégse rám van szabva. Menjetek el a szélesen a világra, tegyetek tanítványokká mindenki. Ez egy általános parancs, nem? Tehát senkinek nem kéne itt ülni, mindenkinek a széles világba kéne lennie, ha mindannyian ezt így vennénk. De hogy ez mit jelent személyesen a te életedre, meg az enyémre, azt Isten ki akarja nekünk jelenteni. Ma is. Tehát azt akarja, hogy ami a szívedben van, arra adjon visszaigazolást. Ne csak menjél, mert ezt olvastad. Igen, lehet, hogy ezt olvastad, és lehet, hogy a lélek megerősít benne. Akkor kell menni. Én voltam úgy, hogy olvastam azt, hogy hittel kell kérni, és akkor meg lesz. És akkor meséltem a migrénemről, ugye? Meséltem szerintem. Biztos meséltem róla. Tehát migrénes voltam fiatal koromtól. És egyszer úgy döntöttem, na, most már látom, csak hinni kell. És Uram, hiszek ebben, hogy nem kell gyógyszer. És nem vettem be gyógyszert. Hát olyan rosszul lettem, ahogyan rosszul vagy a migréntől, hogyha nem veszel be gyógyszert. És akkor mondom, hát Uram, ez hogyan van? Hát most épp abba próbáltalak meg, hogy hát a hitem alapján te meggyógyítasz engem, és nem történt semmi. Ez az én kísérletem volt. És kísérletem nem sikerült. Egy másik alkalommal viszont, amikor gyógyszert akartam venni, akkor szólt az Úr, hogy biztos, hogy kell a gyógyszer. És akkor viszont nekem kellett dönteni, hogy kell vagy nem. Tehát akkor az Úr kérdezte meg, és akkor nekem kellett válaszolni.
És akkor úgy döntöttem, hogy jó, akkor nem kell. És megszabadított. Megszabadította a migrént, azóta nincs migrén. Én az Úristen vagyok minden testnek. Van-e valami lehetetlen nékem, azt mondta. Tehát ő kijelentést adott az igéből. Tehát akkor ő erősített meg. Itt meg én próbáltam erősködni. Vagy az egyik oldalról indul a dolog, vagy az Isten kér valamit, és te válaszolsz. Vagy pedig a te szívedben van valami vágy, és az Isten erősíti meg. Ne indulj el azért csak. Szokták mondani, hogy imádkoztam férjér, és az Isten nekem ezt mutatta, úgyhogy te leszel a férjem. Hát ez nagyon kevés, ha csak a feleségnek jelenti ki. Azt a férjnek is ki kell jelenteni. Tehát ez egy kétszemélyes dolog, nem? Nem mehetsz oda úgy, nem, hogy imádkoztam, hogy férje, te vagy ez. Vagy lehet, de akkor várni kell addig, amíg az Úr is kijelenti ugyanezt a férfinak is. Vagy fordítva. Ugye azért is még erre a szabadító szolgálatra visszatérve, mert utólag gondoltam bele, hogy azért ez egy nem egy olyan dolog, amit én elkezdtem volna magamtól. Tehát amikkel találkoztunk ez alatt, tehát olyan emberekkel, akiknek kicsavarta a képét az ördög, és úgy kellett értük imádkozni, és vagy amikor imádkoztunk, és rátettük a kezünket, akkor mondta, hogy most elment belőle valami. Tehát, hogy itt olyan erők vannak, amikkel én csak azért, mert olvastam, nem mertem volna. Tehát ha az Úr nem hívott volna, nem erősítette volna meg, hogy ebbe ott lesz velem, akkor én ezt soha nem közelítettem volna ehhez a dologhoz. Még a környékére sem mentem volna. És most is úgy vagyok vele, hogy csak azért merem. Mert tudom, hogy az Úr hívott. És amire az Úr hívott, abban ott van mellettem. És mindenben, amiben az Úr hívott téged, abban ott van melletted. Ahhoz adja a hatalmát, ahhoz adja a jóváhagyását, az erejét, amiben elhívott. Legyen ez egy életpálya, legyen ez egy feladat, legyen ez egy házasság, legyen ez gyereknevelés, bármi. Kell az Úr jóváhagyása ezen. És amikor belépett a csónakba, azt mondja, elállt a szél. És a hajó azonnal azon a földön volt, ahova menni készültek. Ott van biztonság, ahol Jézus van. Ha a tengeren van, akkor a tengeren vagy biztonságban. Ha a csónakban van, akkor a csónakban vagy biztonságban. Nem vagy biztonságban a csónakban, ha Krisztus a tengeren van. Akkor te is a tengeren vagy biztonságban. És azt mondja Jézus, hogy ahogy belépett a csónakba, ahogy közéjük lépett, elállt a szél. Tehát így áll el a mi életünkben is minden vihar, amikor Krisztus jelenlétébe kerülünk. Egyszerűen egy ilyen panaszkodós imádságom volt, és panaszkodtam erre, panaszkodtam arra, és mondtam, hogy Uram, látod, hogy ez a dolog nekem nem megy, és hát azt nem tudom megcsinálni, de köszönöm, ja nem is most, köszönöm neked, hogy te ezt megtetted helyettem. És akkor mondja a Szentlélek, hogy ennek ára van. És akkor elkezdtem dicsérni azért, hogy milyen feleséget adott nekem. És akkor mondta meg, ennek ára van. Meg a gyerekeimet is adtad. Ennek ára van. És és aztán szólt a lélek. Ja, igen, és akkor megadtam magam, és akkor mondtam, igen, ára van. Te voltál az ára. És akkor mondta, hogy nem. Te vagy az ára. Neked kell magadat odaadni. Nekem. Akkor lesz békességed. Ha te odaadod magadat nekem. Én odaadtam magam, érted? Te odaadod magad, értem? Krisztus megtette ezt a lépést. Azt az egyik lépést. Mi megtesszük-e másik lépést? Ő meghalt értünk. Mi meghalunk-e érte? Ő odaadta magát értünk. Mi odaadjuk el magát érte. Ezek döntések. Ezek nem ismeretek. Ezek döntések, amiket meg kell hozni. Azonnal odaértek. Sok kínlódás, sok gürcölés. Mi csináltunk pápán mindent. Szerintem ti is, itt Füreden. 20 éven keresztül főzőkörök, bibliakörök, egészséghét. Tehát amit el tudtok képzelni. Elhagytuk a nadrágunkat. Tényleg annyit misszióztunk, hogy rengeteget. Volt olyan, hogy egy héten szinte minden napunk be volt osztva, és minden nap valahová mentünk. És nagyon elfáradtunk. Utólag arra jöttem rá, hogy ez egy nagyon jó fokmérő, hogyha nem elfáradsz, hanem belefáradsz, ez azt jelenti, hogy olyan utcába mentél, ami nem biztos, hogy az Isten akarata volt. Legalábbis nem azon a módon, ahogyan csináltuk. És aztán, ahogy így belefáradtunk, és elkezdtünk imádkozni, hogy Uram, hozzál embereket, mert már el vagyunk fáradva, itt üdögelünk, akkor hozott embereket. És akkor jöttek a Gáborok, Gábor cigányok, nem erre, nem azért imádkoztunk, konkrétan, csak egyszerűen imádkoztunk azért, hogy hozzon embereket. És az Úr hozott embereket. És elkezdtek megtérni. És elkezdtek egymás után megszabadulni a bűneikből, és megtérni az Úr Jézushoz, és elindult egy ilyen ébredés. Ami ez az kellett, hogy tényleg belássuk, hogy Istennek kell ebben munkálkodni. Hogy ha Krisztus bent van a csónakban, akkor van békesség, és akkor haladnak a dolgok. És hallgattam egy prédikációt, és nagyon megtetszett egy hasonlat a misszióról. Talán ismeritek, ha mondtam már. Azt mondta a prédikátor, hogy kétféleképpen lehet hozzáállni a misszióhoz. Az egyik az, hogy van egy csónakod, és beülteted az embereket, mindenkinek kiosztod az evezőt. Te ehhez értesz, te jól tudsz főzni, te jól tudsz beszélni, te jól értesz a grafikához, te a hangfelvételhez. És akkor a prédikátor odaül középre, és akkor vezényel. És akkor összehangolja az egészet, és így haladunk. Húzzatok, haladunk. Tehát így működik, ez az egyik megoldás. És így lehet haladni. Tehát mindig jutunk valamivel előbbre. Ha nem gondolunk bele, hogy mondjuk Amerikába szeretnénk eljutni, és még itt tevezünk a Balatonon. Tehát ha ebben nem gondolunk bele, akkor ez megnyugtat bennünket, hogy haladunk. A másik lehetőség az, hogy a vitorlákat készítünk. Vitorlákat készítünk. Ez pedig úgy történik, hogy megtanítjuk a testvéreknek, hogy hogyan kell megbocsátani. Hogyan kell rendezni a gyülekezetben lévő konfliktusokat. Azokat, amik évtizedek óta úgy megülik a közösséget, embereket, akik mondjuk nem ülnek egymás mellé soha, hogy hogyan tudnak egymással megbékélni Krisztusban, és hogyan tudnak megbocsátani. Aztán, ahogy megbocsájtottak egymásnak, akkor elkezdik hallani Isten hangját. Meg kell őket tanítani arra, hogy hogyan hallhatják meg az Isten hangját. Először nyilván úgy, hogy kipucolják a fülüket, kipucoljuk a fülünket. Tehát azok a bűnök, amik leterhelik az életünket, akár mások ellen elkövetett, akár magunk ellen elkövetett bűnök, amiket hordozunk, sérelmek, ezektől megszabadulunk, és kezdjük hallani az Isten hangját. Hogyan kell engedelmeskedni, hogyan kell a lélek késztetéseit komolyan venni. És ahogy ezt megkezdjük kicsiben, elkezdünk engedni a léleknek, akkor nő a hitünk, mert a hitünk az a vitorla igazából, ami a léleknek a késztetéseit fel tudja fogni. És amikor úgy kész ez a vitorla, amikor úgy hittel várjuk azt, hogy Isten cselekedjen, akkor majd jön a szél. jön a szél Istentől. És ez a szél belekap a vitorlákba. És megmozdítja a csónakot. Megmozdítja a te életedet. Ezt akarja Isten, hogy fel tud fogni az ő lelkének a megindító hatását. Hogy meg tudjon indítani téged az Isten. Nem kézikönyvet akar adni, hogy hogyan kell levezni, hanem azt akarja, hogy neked olyan vitorláid legyen, hogy bele tudjon kapni a lélek, hogy el tudjon indítani téged végre, hogy végre kiszállj abból hogy eldobd azt az evezőt, aztán gondolj arra, hogy Isten ennél sokkal nagyobb sebességre akar kapcsolni. Ez döbbentette meg Pétert, amikor meglátta Jézust a vizen. Nem, hát ez sokkal több, mint egy tanítás. Ez sokkal több. Itt olyan távlatok vannak, amiket emberként nem tudunk elképzelni. Isten sokkal magasabbra akar bennünket emelni, mint ahogy most gondoljuk. Sokkal nagyobb tervei vannak felőled, mint ahogy te most gondolkodsz magad felől. Mert a lélek meg tudja mozdítani te életedet, ezen a mai napon is. Hogyha azt a vitorlát tudod kifeszíteni, el tudod hinni Istennek a szavát, amit mondott ma reggel is, hogy nem tér vissza üresen hozzá az eső meg a hó. Az ő beszéde nem tér hozzá vissza üresen. Megmozdítja a szívünket. A lélek által van ez a beszéd ma is itt közöttünk. A lélek az, aki meg tudja ma is mozdítani a te szívedet. Lehet, hogy elakadtál. Lehet, hogy zátonyra futottál egy kicsit. Lehet, hogy szükséged lenne arra, hogy valami kimozdítson. Nem az fog kimozdítani, ha tanulmányozod a zátonyoknak a természetét, hanem ha kifeszíted a vitorláidat, és hiszel Jézus Krisztusban, hiszel abban, hogy az ő kegyelme elég ahhoz, hogy te tovább lépjél abban a dologban, amivel most megragadt az életed. Hogy ne maradj abban, amiben most vagy. Isten azt akarja, hogy lépjél tovább. Isten azt akarja, hogy feszíts ki ezt a vitorlát. Hagyd, hogy a lélek vezesse. Hagyd, hogy a lélek mozdítson meg ma téged. Ez Isten akarata. És amikor elkészül egy gyülekezetben, elkészül az ő egyházában, mindenki szívében ez a vitorla, és megindul az a szél, azt mondja, ő esőnek hívja, ugye késői esőnek, hogy olyan esőt adok, hogy korai és késői esőt adok majd. De ennek a megfelelője az, hogy egy olyan szelet ad, egy olyan a léleknek azt a szelét, ami az egész egyházat fogja megmozdítani. És nem projektek lesznek, és nem programok lesznek, hanem Istennek a kegyelme fog áradni, és Istennek a népe fog bizonyságot tenni arról. És ha már nem jövünk össze, azért annyit elmondok, hogy délután nem jövünk össze, hogy amikor ez a kiáradás lesz, amikor vége lesz ennek a világnak, akkor Isten népe mindenki a vizen fog járni. Mert hitáltal azt mondja az ige, hogy követik Jézust valahová megy. Mindenkit, Isten mindenkit ki fog szólítani, nem az egyházból, hanem abból a komfortból, amiben az életünket éljük. Abból a biztonságból, amit számunkra az egyház jelent, vagy a közösség jelent, vagy a gyülekezet jelent, mindannyiunknak személyesen kell rálépnünk a vízre, személyesen kell megtapasztalnunk Jézusnak a megtartó hatalmát az életünkben, a vezetését az életünkben. Emlékeztek ott a szüzeknél, futkoznak a bolond szüzek, hogy adjanak olajat az okos szüzek, mert nekik van. Nem lehet az Istentől jövő vezetést átadni, mint egy olajos kannát. Nem lehet ezt mondani. Eddig lehet, hogy oda ment a prédikátorhoz, meg oda ment a testvérhez, akiről tudtad, hogy van az Istentől vezetés, és megkérdezted, hogy mi van. De amikor egyedül maradsz, akkor kit kérdezel meg? Az Istent. De ha nem hallod a hangját, hova menjek? Azt akarja Isten, hogy halljuk a hangját. És ezt most akarja. Most akarja, hogy kilépjünk a vízre. Hogy próbáljuk meg, milyen az vízen járni. Próbáljuk, milyen az, amikor Isten kér valamit, és te azt mondod, igen. Vagy a te szívedben van valami, és megkérded az Urat. Mehetek? Parancsolt, hogy hadd menjek. Olyan idők lesznek, hogy nehéz lesz kommunikálni egymással. Emlékeztek a kínai keresztényeknél a házi gyülekezetekben volt ez, hogy beépültek közéjük téglák, olyanok, akik lebuktathatták volna őket. És azért a Szentlélek azt mondta a vezetőnek, hogy hirdest ki, a találkozó holnaptól ott lesz, amit én kijelentek. Mármint a Szentlélek. És akkor kihirdette a testvérek között. Testvérek, holnap a holnapi találkozót mindenkinek a Szentlélek fogja megmondani. Ott fogunk találkozni. És akkor ott találkoztak. És nem voltak ott a téglák. Nem voltak ott a besúgók. Mert nekik nem jelentette ki a Szentlélek. Mi ott lennénk? Hol lennénk? Tehát azt akarja Isten, hogy halljuk az ő hangját. Hogy azt tegyük. És menjünk is el. Hogy ott legyünk, ahol Isten szeretne bennünket látni. És ekkor lesz bizonságtevés az ige hirdetés. Ekkor lesz bizonságtevés. Ha azt mondom, hogy hát én ebben a csónakban vagyok, te abban a csónakban vagy, gyere hát ebben a csónakban, ez kényelmesebb. Jobb a zene, jobb a fűtés, legyünk itt együtt. De Isten nem ezt akarja. Isten azt akarja, hogy lássák azokat, akikhez megyünk, hogy mi a vízen vagyunk. És mi a vízre hívjuk őket. Gyere, lépj a vízre, ez megtart. Jézus Krisztus megtart. Nézd, megtartja az én életemet is. Meg fogja tartani a tiédet is. Csak lépjél. Lépjél ki. Mindannyian vízre léptünk, amikor Jézust választottuk. Vagy csak a csónakba? Vagy csak beszálltunk a csónakba? Ugye emlékeztek, Jézus egyszer megkérte tanítványokat, hogy evezzenek be, és hadd beszéljen a tömeghez. Volt a tömeg a parton, voltak a tanítványok a csónakba Jézussal. Igen, van, aki még a parton van. Még nem kötelezte el magát, van, aki a csónakba van. Már belépett. A csónakba belépett Jézus. De Jézus azt akarja, hogy nem az, hogy kilépjél az egyházból, hanem azt akarja, hogy megpróbáld őt, hogy meg tud tartani a vizen. A csónakot is ő tartja meg a vizen. A víz tartja meg a csónakot. Ha egy ronda képpel akarnék példát mondani a rostálásra, azt mondanám, hogy, mert ugye beszél az ige rostálásra Isten népe között, azt mondanám, hogy az lesz, hogy amikor Isten kiveszi a csónaknak az alját. Megmarad a keret, tehát megmarad az egyház, de mindazok, akik bent vannak, azok mind a vízen fognak állni. Kivéve azok, akik nem járnak vízen, akik nem tanulták meg. Isten meg akar tanítani bennünket, hogy hogyan járjunk vízen. Meg akar tanítani, hogy hogyan halljuk az ő hangját, hogyan engedjünk neki. És ezért lesz bizonyság az utolsó napokban. Azt mondja, bizonyságul hirdettetik majd nektek. Minden népnek. És akkor jön el a vég. Erre készít ma bennünket Isten, hogy bizonyság legyünk azok számára, akik még az egyház biztonságában bíznak. Hogy nézd, én a vízre hívlak. Jézus Krisztus az, aki meg tud tartani. Engem is ő tart meg. Tartson meg téged is. Amen.
Amen. Amen.